KTG Podcast, az elhivatott emberek podcastje. Engem Koltai Tamásnak hívnak, és olyan emberekkel beszélgetek, akik a kitűzött céljukat maximális erőbedobással és kitartással igyekeznek megvalósítani.
Hogyha ránézek a csapatomra, akkor egy közösséget látok, egy jó közösséget, és hogy egy olyan korosztályt tudtam továbbadni, ami ma már az U17-es csapatnak az alapját jelenti.
A Török Bálinti Labdarúgó Akadémia utánpótlás edzőjével, Szoboszlai Istvánnal beszélgetek. Emlékezni rá, hogy milyen volt a fiatal Szoboszlai?
Talán azt tudnám leginkább elmondani magamról, hogy én mindig nagyon vidám voltam, és kicsit így a sport oldaláról közelítem meg a dolgokat. Mindig már gyerekként is a foci játszott a főszerepet a hétköznapokba. Gyakorlatilag minden délután Gundon töltöttünk, ha éppen nem az iskola udvaron fociztunk.
Melyik iskolába jártál?
Én a Zimándi Ignác általános iskolába jártam, mellette lévő óvodába. Tehát én gyakorlatilag teljesen minden szállammal Török Bálinthoz kötődök, én rengeteg embert ismerek. Akár így a tervezés, vagy ezek a dolgok már általános iskolába kijöttek. Tehát, hogy én már a általános iskolába szerveztem osztályok közötti bajnokságot, csináltam évfolyam válogatottat, és kihívtuk a budaörsi vagy az érdi iskolát, és már diákként én vettem fel a kapcsolatot az ostani testnevelő tanárokkal, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, hogy mi átmenjünk velük játszani, vagy ők jöjjenek. Úgyhogy gyakorlatilag ez a szervezés része már akkor megvolt bennem.
Ezek szerint akkor egy meghatározó alakja voltál az iskolának. Mindenki ismert.
Én úgy gondolom, hogy igen. Ez így volt, de ez részben köszönhető volt annak, hogy már akkor itt tehát a felső tagozatban én már TTC Serdülő csapatában játszottam, és ott azért aki ide lejött, azért az iskolában az egy nagy előny volt, hogy a nagyobb évfolyamon lévő csapattársak már ismertek, ha szükség lett volna rá, akkor megvédtek volna, tehát már akkor is ez az egyesülethez való tartozás egy olyan erős kötelék volt, ami tényleg alapjaiban határozta meg az iskolai éveket.
Volt kedvenc tanárod?
Kedvenc tanárom külön nem volt. Több olyan tanárom van, akire szívesen emlékszem vissza. Például ilyen volt a Grimm Karcsi bácsi, aki nagyon erősen kötődött az egyesülethez. Sokan nem tudják, de ő egy nagyon-nagyon sokoldalú ember volt, tehát nem csak a sportban, a kultúrában, a zenében, tehát hogy nagyon-nagyon sok területen, matematikában, tehát hogy nagyon sok területen otthonosan mozgott.
Őről lett elnevezve a tornaterem.
Az Zimándi iskolának a sportcsarnoka, igen.
És mai napig kín van egy tablón, amin fényképek vannak róla, meg a gyerekekről.
Így van. Most kicsit ki is rázott a hideg. Karcsi bácsinak a legkisebbik lánya osztálytársam volt. A Zsuzsi egyébként nagyjából 100 méterre lakott a házunktól Karcsi bácsi, tehát nagyon sokat kirándultunk. Hát akkoriban még nem volt az Imádinak tornacsarnoka, de és akkor, amikor én oda jártam, akkor csinálták meg a második szintet. És volt, emiatt nem tudtuk használni még a kis tornatermet sem gyakran, és nagyon sokszor volt, hogy a dupla testnevelés órákon fenn az erdőben kirándultunk, gombákat szedtünk, gyakorlatilag minden ilyen erdei dolgot meg lehetett tőle tanítani, minden kis erdei ösvényt megtanultunk. Tehát Karcsi bácsi mindenféleképpen egy nagyon fontos személy volt az iskolás években. Nagyon szívesen emlékszem vissza még a Gabi nénire, igazgatónőre. Eléggé más oldalát ismerhettem én meg, mint amit a nagy közönség ismer. Engem osztályfőnököm volt, gyakorlatilag ő tyúkanyóként terelgette az egész osztályt, és tényleg mindent megtett értünk. Történelmet, magyar tanított, minden hónapban jártunk színházba, tehát egy ilyen formán egy nagyon színes élet volt. Mindenféleképpen szeretném kiemelni még a Kólya Dániel igazgató urat, ahova matematika külön órákra jártam. Ugyanazzal a szemlélettel közelítette meg a matematikát, amivel édesapám is mindig megközelíti, hogy a matematikának a szépségét emeli ki, és ezáltal talán ezért is áll ilyen közel hozzám a matek. Mai napig imádok fejben számolni, és nagyon sok olyan dolgot ki tudok számolni, ami más esetleg már számológépet venne kézbe.
És hány éves voltál, amikor a focipálya bejött a képbe?
Nekem van egy bátyám, a Sanyi, 72-ben született, és ő már korábban itt játszott a TTC ifi csapatában, és gyakorlatilag mellette fogalmam sincsen, hogy hány éves lehettem, de már minden edzésén lent voltam, és az is élmény volt, hogy egyáltalán az ő edzésükön a labdákat visszadobálhattam. Tehát ez már jóval 10 éves korom alatt volt, de akkor még nem volt itt tovi foci, tehát serdülő ifi és felnőtt volt, ahogy korábban is mondtam, de annyira szerettem volna ide tartozni, hogy az igazolásomat megcsinálták 90-ben, de azzal én 2 évig még nem játszhattam bajnoki mérkőzést sem, mert még nem értem el a minimumkort, hogy egyáltalán pályára léphessek, de már nekem megvolt az igazolásom. Egyébként 2 éve volt, vagy 30 éve igazolt focista vagyok.
Melyik volt a legszebb időszak, vagy a legjobb időszak? Vagy gondolom ezek szerint több ilyen is lehetett, hiszen sokáig tartott ez a pálya.
Igen, én azt mondom, hogy ott a legelején volt egy-két nagyon szép év. 92-ben a serdülős csapattal bajnokságot nyertünk veretlenül. Az volt talán az első legszebb időszak. Annak a csapatnak én még nem voltam oszlopos tagja, de örültem, hogy ahhoz a társághoz tartozhatok. Akkor utána igazából, és az eredményektől függetlenül én mindegyik csapatomba szerettem jelen lenni, tehát mint amatőr egyesületnél soha nem az eredmény játszotta a főszerepet, hanem mindig nagyon sok jó közösség volt. Amikor a ifi 99-ben volt egy nagyon gyenge ifi csapatunk, és akkor engem áthívtak a TFC-hez, és az azt követő néhány év volt, ami azt gondolom, hogy kifejezetten kiemelkedő volt a pályafutásomban, ha lehet ezt így nevezni. Ott 2 év alatt nyertünk 2 bajnokságot, és talán arra az időszakra emlékszem vissza a legszívesebben. Tehát ott egy nagyon jó közösség volt, nagyon jó játékosokkal, nagyon sok munkát tettünk bele, és annak meg is lett az eredménye.
És akkor hány éves voltál?
Akkor voltam 19.
És nem akartál soha esetleg magasabb osztályba szerepelni?
Hát az az igazság, hogy bennem az ez irányú törekvés mindig megvolt, de most így felnőtt fejjel talán mondhatom, hogy 2 dolog volt, ami miatt leginkább nem lett ebből magasabb szint, és itt most nem az első osztályra gondolok, de én azt gondolom, hogy talán egy NB3 elérhető lett volna. Talán nem volt meg hozzá a kellő tehetség sem, valamint én nagyon sérülékeny voltam. Szoktam viccesen mondani, hogy talán a bal könyököm az egyetlen olyan ízület, ami nem sérült, de hogy azon kívül tényleg minden. Nagyon fiatalon, nagyon magas voltam, gerincfelülésem volt, az izomzatom nem követte a csontozat fejlődését, és lehet, hogy mondjuk megfelelő gyógytornával, vagy megfelelő rehabilitációs edzésekkel ezeket lehetett volna javítani. Nem azt az időszakot éltük, hogy egy amatőr csapat mellett akár gyógymasszőr vagy fizikoterapeuta legyen.
És milyen poszton játszottál?
Hát a serdülős éveket tekintve gyakorlatilag mindenhol játszottam, de amire ahol leggyakrabban, vagy ha többen visszaemlékeznek, akkor leginkább középhátvédet játszottam. Soha nem voltam egy gyors játékos, de szerencsére a játékot azt egész jól olvastam, és így ezt a különbséget ezt mindig tudtam kompenzálni a megfelelő helyezkedésemmel.
Mikor jött el a pillanat, amikor úgy gondoltad, hogy elég volt?
Hát az egy nagyobb sérülés után már többször eljött, de 2 évvel ezelőtt, amikor Budatétényben edzősködtem, akkor kevesen voltak a Buda Tétény tartalék csapatába. Lementem néhányszor focizni a srácokkal, és azt vettem észre magamon, hogy hétvégén megint bajnoki meccsekre járok, és dobogóért küzdök a csapattal, úgyhogy szerencsére két évvel ezelőtt ott is sikerült még egy Blast 4-es bronzérmet begyűjteni. Szerették volna, hogy folytassam, de sem időbe, sem energiába nem fér bele. Mondtam ezt akkor, most azért megint hiányzik a foci. Kicsit azt mondanám erre, hogy soha nem mond, hogy soha.
Hogy jött az edzősködés?
Edzősködést pedig úgy talált rám, vagy én találtam rá, még nem tudom, hogy 2001-ben volt az első igazán komoly sérülésem, egy keresztszalagszakadás, és az körülbelül 8-10 hónapos kihagyást jelent az aktív fociból. Keresztszalag műtét után keresett meg egy barátom, hogy az ő egyik jó barátja az Új Buda TC-nél, az akkori Lágymányosi Torna klubnál éppen utánpótlás edzőt keres, és rám gondoltak, mert tudják, hogy otthonosan mozgok a gyerekek között, valamint így legalább nem kellene a focipályától sem elszakadnom erre a hosszú időszakra, így gyakorlatilag napi szinten a mindennapjaimat a focipályán töltetem. És itt annyira beindult az a fél év, hogy gyakorlatilag fél év után azt vettem észre, hogy minden nap lent vagyok, és volt heti 7 edzés, és 3 mérkőzés, mert 3 korosztálynál dolgoztam, 2 korosztályt már egyedül vittem, és egy harmadiknál besegítettem. Ilyen formán azt gondolom, hogy az edzősködés, az utánpótlás sportnak a szeretete az abban a fél évben határozódott meg. Innen, amikor elmentem, akkor kerültem a TFC-hez. Tehát akkor volt ez a két év,
amikor... És akkor már utána nem is jöttem ide-vissza.
TTC-hez egy időben visszajöttem, akkor, amikor pont a Varga Laci volt az edző, akkor a tartalék csapatban én még játszottam a Miskei Attilánál, de ott már akkor NB3-ban volt a csapat, nem volt esélyem gyakorlatilag az NB3-as csapathoz oda kerülni. Viszont a Laciról, mint edzőről nagyon kellemes emlékeim vannak, és én azért is örültem most neki nagyon, hogy ő visszajött a csapathoz. Kicsit jobban bírnám, akkor biztos, hogy lemennék még az edzéseire.
Mikor lettél itt edző Török Bálinton?
2002 környékén lehetett, amikor a 92-es korosztályhoz lehívtak, hogy segítsek az akkori edzőnek, Fuchs Gábornak, aki legjobb tudomásom szerint aznap veszett össze az egyesület vezetőkkel. Már nem tudom, hogy min, de azon vettem észre magam, hogy a délutáni edzés már egyedül tartom fönn a salakpályán. Emlékszem, az első edzésen 3 gyermek volt, és egy fél év alatt sikerült a létszámot felduzzasztani 20 fő fölé. És akkor szerintem egy év után ismét abba kellett hagynom, akkor munkahelyi elfoglaltságok miatt, de akkor már egy nagyon jó korosztályt sikerült továbbadnom. Én most létszámban egy nagyon jó csapat volt, egy nagyon jó közösség, és talán büszkén mondhatom, hogy a Popricsi is az akkori csapatomnak tagja volt.
Akkor ő hány éves volt?
Nagyjából körülbelül 10.
10 éves. És milyen játékos volt ő akkor?
Ricsi igazából akkor is, mint szerintem a későbbi csapataiban is kitűnt, hogy kivételes tehetséggel rendelkezett. Nagyon jó rúgótechnikája volt, látott a pályán, de sajnos a sérülékenysége az már akkor is megmutatkozott, tehát akkor emlékszem, hogy rendszeres boka problémái voltak. Ennek ellenére jó időben becserélve azért el tudod dönteni már akkor is meccseket.
Mikor kerültél ide az akadémiához edzőnek?
Az akadémiához 2010-ben kerültem, az akkori 2002-es korosztályt vittem. Ott sajnos egy év után úgy szintén abba kellett hagynom, és néhány év kihagyás után gyakorlatilag én kerestem meg Kocsis Zolit, hogy szívesen edzősködnék, de nem akartam senkit sem kitúrni, nem akartam senkinek a pozícióját elvenni, és akkor itt Török Bálinton nem volt még lánycsapat. Viszont én már Diósdon találkoztam akkor lányokkal, és nekem nagyon tetszett a hozzáállásuk, az egész millió, amit ezt a női labdarúgást körülveszi, és akkor dobtam fel a Kocsi Zolinak, hogy mi lenne, ha csinálnánk itt is egy lánycsapatot. Először, nem mondom, mosolyogva fogadott, hogy hát, ha akarod, csináld, mi mindent adunk, szóljál, ha van elég gyerek, majd akkor hozom a labdákat. Nem mondom, hogy félvárról vetted, de én azt éreztem akkor, hogy nem igazán hit bennem, és akkor talán 12. decemberében egy ilyen télas és évzárón kerestem meg először az aktív utánpótlás játékosoknak a szüleit, akinek tudtam, hogy van lány testvérük. És igazából a toborzás az ott kezdődött, és gyakorlatilag egy hónapon belül sikerült annyi lányt toborozni, hogy januárban elindultak az önálló lányedzések, és nyáron már komplett csapatként léptünk pályára Budaörsön egy bozsik tornán.
Csak hát ugye ez azért nehezebb, mint a fiúknál, mert gondolom ez a lányok nagy része akkor rúgott először labdába, nem? Tehát nem volt nagyon előképzettség vagy előéletük, hogy ők leálljanak focizni.
Igen, sokan felteszik ezt a kérdést, hogy ennek mi értelme van, vagy miért csinálja az ember, vagy nem sok köze van a férfi labdarúgáshoz. Én azt gondolom, hogy a női labdarúgásra másként kell tekinteni. Tehát nem szabad a férfi labdarúgással összehasonlítani. Még a 10 éves fiúk már Cristiano Ronaldók és Messik szeretnének lenni, addig egy 10 éves lány lehet, hogy ritmikus gimnasztikázik, vagy akrobatikus rock'n'roll csinál, és 12-13 évesen kerül először egy focipályára, és lehet, hogy ez az első olyan sportág, ahol egyáltalán otthonosan érzi magát, vagy ahol egy olyan közösségbe kerül, hogy szívesen lejár hétről hétre. Én azt gondolom, hogy ennek egy nagyon nagy szépsége van, mert ha teljesen kezdőket kezdünk el tanítani, akkor az első időszakban nagyon látványos a fejlődés, mert van honnan. És a lányok nagyon tudják motiválni egymást, ami még nagyon, nagyon nagy dolog szerintem velük kapcsolatban, hogy edzőként nagyon nehéz olyat kérni tőlük a pályán, amit ők ne hajtanának végre. Tehát még a fiúk már 10-12 évesen megkérdőjelezik, hogy egy feladatot miért kell megcsinálniuk, miért kell még egy kört futniuk, a lányok megcsinálják, és ilyen formán sokkal nagyobb a munkabírásuk.
Hát ha mostani csapatodra nézek, akkor azt látom, hogy egyrészt nagyon jó hangulat, nagyon jó maga ez a kis közösség, viszont ennek ellenére van fegyelem, határozott vagy, követed őket azért, hogy az életük hogyan zajlik, és akár számon is kéred tőlük, hogyha esetleg valami nem úgy van, ahogy megbeszéltétek.
Hát én örülök neki, hogyha ezt így látod. Igazából ezek azok az alapelvek, amelyek mentén igyekszem vezetni a csapatomat. Tehát én azt gondolom, hogy az amatőr sportban a pedagógiai rész az talán nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon, mint az, hogy kiből lesz válogatott labdarúgó. De az is tény, hogy a női foci még nincsen abban a helyzetben, hogy ne lehetne nagy sikereket elérni. Sokan nem tudják, hogy abból a csapatból, akikkel anno elkezdtem focizni, két lány is NB1-es szintig jutott. A Sitku Boglárka játszott Szombathelyen, és az Olá Bernadett pedig játszott a Fradiban is, és NB1-es meccsen is pályára léptek, és innen indultak el Török Bálintról. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa lehet azoknak a lányoknak, akik ma is lejárnak hozzám, hogy igenis, sőt, ha csak azt veszem a tavalyi korosztályunkból, a Szeib Tamara úgy szintén a Fradi korosztályos csapatában játszik hétről hétre.
Ugye a tavalyi szezont, hogy úgy kezdte a csapat, hogy szinte a semmiből kellett megint csapatot létrehozni, és hát ennek ellenére meglepetésként bronzérmes lett az U13. Ezt gondoltad volna a szezon elején, hogy ez így összejön?
Hogy őszinte legyek, és megint csak arra tudok visszamenni, hogy utánpótlás és lányfoci. Tehát az, hogy bronzérmet nyertünk egy alacsony létszámú bajnokságban, szakmailag én ennek nem érzem akkora jelentőségét, mint annak, hogyha ránézek a csapatomra, akkor egy közösséget látok, egy jó közösséget, és hogy egy olyan korosztályt tudtam továbbadni, ami ma már az U17-es csapatnak az alapját jelenti, és hogyha az a csapat, ha az U17-es csapat együtt marad, már pedig nagyon bízom benne, hogy együtt marad, akkor szerintem nagyon szép jövő áll előttük, és néhány év múlva mondjuk ők jelenthetik a felnőtt csapatunknak az alapját. Úgyhogy szerintem ez sokkal fontosabb, mint az a bronzérem. Tény, hogy szükség van a sikerekre is, hogy a lányok ne veszítsék el a motivációjukat.
Mikor kezdték ők elhinni, hogy azért van keresni valójuk? Mert hogy az elején azért volt egy-két sikertelen meccs, de aztán ez megváltozott.
Én azt gondolom, hogy talán a Gyömrő elleni 4-3-as sikerünk volt ez a mérkőzés, ahol tényleg sikerült egységesen, egymásért küzdve egy olyan meccset játszani, amire szerintem mai napig mindenki büszkén gondol vissza. Nagyon nagy gólokat lőttek a lányok. Szerintem, ha azt mondom, hogy az ellenfélnek egy olyan játékosát sikerült időzőesen lesöpörni a pályáról, aki 4 meccs alatt 26 gólt rugott, és ellenünk nem tudott egyet sem, akkor azt gondolom, hogy aki aznap pályára lépett, mindenki nagyon-nagyon büszke lehet magára. És tartalékkapussal voltunk, mert sajnos a kapusunk az sérült volt. Úgyhogy ott mindenki érezte, hogy oda kell tenni a magát, és szerintem az egy nagy fordulópont volt az a mérkőzés, és onnantól kezdve már az önbizalom is sokkal inkább a helyén volt.
Mik a tervek?
Már január közepén elkezdtük az edzéseket, február elejétől kicsit erősödni vagy keményedni fognak az edzések. Körülbelül 6 hetes komolyabb felkészülést tervezek a lányoknak. Próbálom bennük már heti szinten tudatosítani, hogy nem csak szórakozás lesz az edzésre járás, hanem tényleg kemény munkát fogunk beletenni. És szeretném, hogyha a tavaszunk az még sikeresebb lenne, mint az őszünk. De most az U14-es korosztályról van szó, de szerencsére a 10 év alatti lányok is már egyre többen vannak, és nagyon aktívak. Bízom benne, hogy ha még egy-két fő csatlakozik hozzájuk, akkor ősszel már velük is el tudunk indulni valamilyen bajnokságba, mert egyébként hozzáállásukat jelzi, hogy van, aki minden héten megkérdezi, hogy mikor játszunk már bajnoki mérkőzést, mert annyira lelkes. Ezen az úton megyünk tovább. Szeretnénk a létszámot felduzzasztani, hogy azok, akik kiöregszenek tőlünk, azok jövőre az U17-es csapatot tudják erősíteni.
És ha nincs foci, akkor mi van? Hogyan pihensz? Hogy fér ebbe bele a család?
Ha nincsen foci, akkor család van. 2 gyermekem van, 2 kislányom, egyik 2 éves, a másik most lesz májusban 6. Ők foglalják le gyakorlatilag minden időmet. Lehetőség szerint, ha nincsen edzés, akkor minden délután vagy játszóterezünk, vagy biciklizünk, vagy tehát, hogy valamilyen aktív kinti program mindig van. 1 éve költöztünk családi házba, rengeteget vagyok kint a kertben, rengeteget töltődök fel, valamint bizonyára azt is sokan tudják, hogy rendszeresen kijárok például a Fradi meccsekre, az is egy aktív feltöltődés, úgyhogy igazából ilyen jellegű dolgokat csinálok.
Akkor rendben van az életed.
Én azt gondolom, hogy most minden a helyén van. Boldog embernek mondhatom magam. Ez szerintem most egy jó dolog.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Iratkozzatok fel a KTG Podcast YouTube csatornájára, vagy a KTG Amatőr Fotó Facebook oldalára, hogy első kézből értesüljetek az új tartalmakról. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! KTG Podcast.